Világhírű közgazdász, egyetemi tanár, akadémikus. A szocialista gazdasági rendszer és a posztszocialista átmenet nemzetközileg is kiemelkedő kutatója, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusa. Nemrégiben megjelent Látlelet című tanulmánykötetében azt mutatja be, hogyan vált Magyarország demokráciából autokráciává. Arról kérdezzük majd, mennyire életképes az Orbán rendszer, mik a legfontosabb jellegzetességei, és vajon milyen lehetséges irányokba fejlődhet a nemzetközi együttműködés rendszere. A reggeli gyors vendége 9 órától Kornai János.
Aki csak szeretettel köszöntök itt a stúdióban, üdvözlöm professzor úr, és tudom, hogy nagyon ritkán szokott adni élő interjút, úgyhogy külön köszönöm a Klubrádió hallgatói nevében, hogy eljött hozzánk. Kezdjük is Látlelet című kötettel. Az első tanulmányában, amit annak a címe a számvetés, már autokráciának nevezi az Orbán rendszert, és kitart emellett, és a újabb és újabb tanulmányokban gyakorlatilag végig lehet követni, hogy hogyan fejlődik ez az autokrácia, de az alapképlet és az alapmegállapítás nem változik. Azt figyeltem, hogy a gazdasággal kapcsolatban, tehát a gazdasági rendszer leírásával kapcsolatban az elején sokkal óvatosabban fogalmaz, tehát nem mondja azt, hogy vagy nem fogalmaz meg egyértelmű megállapításokat, hogy merre fele megy az Orbán rendszer gazdaságpolitikája. Ez azért van, mert nem volt látható előre, nem lehetett azt mondani, hogy hát egyszerű a képlet, ha ez autokrácia, akkor a gazdaság az egy olyan gazdasági rendszer lesz, ami az autokráciát szolgálja. Ezt nem lehetett mondani?
Hát őszintén megvalva, az elején ez nem látszódott teljesen világosan. Az biztos volt, abban biztosnak éreztem, majdnem, hogy axiomatikusnak kezeltem, hogy itt most olyan kormányzattal lesz dolgunk, olyan politikai hatalommal, amely mindent, a szószoros értelemben mindent a hatalom megtartásának, továbbépítésének, kiterjesztésének, és hogy úgy mondjam, évtizedekre való megőrzésének rendel alá. Tehát ez axiomatikusan, és ebből eléggé lehetett, úgy mondjam, kikalkulálni, hogy mik azok a politikai intézkedések, amiket tennie kell.
Ezért azt mondják kell, az, hogy látnoki jellegű volt az első számvetés.
Azt kell tennie, hogy a hatalom tradicionális három ágra szétosztódását ebben a formában nem működhet tovább, hanem azt át kell alakítani, hogy az egy központból működhessen, hogy a fékeket és ellensúlyokat ilyen formában vagy olyan formában le kell építeni. Ami a gazdaságot illeti, ott a cél-eszköz viszony az világos volt számomra. És remélem, hogy ez kijön a tanulmányból is. Az ugyanis, hogy a gazdaságpolitikát is ennek a célnak kell alárendelni, annak a célnak kell alárendelni, hogy a hatalom megtartása, erősítése, kiterjesztése és makacsul megtartása. De hogy ez konkrétan milyen eszközöket fog erre a célra igénybe venni, én magam részéről nem láttam előre, és számomra is meglepetéseket hozott. Mondok egy néhány példát. Annak idején még korábbi korszakban három pilléres nyugdíjrendszert építettek ki. Ebből a második pillért közkeletű szóval mondva lenyúlták. Ezt nem láttam előre. Az, hogy nagyon nagy bankadót fognak kivetni, és az egy olyan intézkedés lesz, ami népszerű, mert a bankokat nem szeretik az emberek. Másfelől végül kiderül, hogy a terhek zömét, az adott terhek zömét a bankszámlát használó milliókra terhelik, tehát azok, akik azt hitték, hogy ez a banknak rossz, azok nagyon tévedtek, mert mindenkinek adó teher. Egy harmadik ilyen általam és sokak által nem előre látott eszköz volt, a úgynevezett rezsicsökkentés. aminek megint egy jellegzetesen populista rendszabály is, meg populista retorika is kísérte, különös egészen egyedülálló eset, hogy még az elszámolásokba ki kellett írni a lakóház közösségeknek, hogy mi az, meg a számlán megjelent, hogy ebből mennyi a kormányintézkedés. Valójában visszasettenkednek a rezsiköltségeknek a növekedési tényezői, és különböző rezsikiadások nőnek, akiknek igazán kedvezett, azok a nagyon nagy lakással rendelkező.
Ők tudtak többet megtakarítani.
Azoknak sokkal nagyobb összeget takarítanak fel. Aki eleve kislakása volt és spórolt, annak erre nem volt szüksége. Na most van, ami előrelátható például a jelenlegi pénzeső, mert ez nem csak ez a kormány, minden kormány választások előtt ez egy közösségtan által jól ismert jelenség, ez a fiskális hullámzásnak jellemzi, amely mindig a választáshoz van ütemezve minél. Utólag majd gazdaságtörténészek megállapíthatják, hogy ez most több volt a szokásosnál, talán több is volt, talán nem, de ebben nincs meglepetés. De hogy mi lesz a következő években, ha ők maradnak hatalomon, azt nem lehet tudni, kiszámíthatatlan.
Ez egy elméleti kérdés, de két dologgal nagyon-nagyon sokat foglalkozik, az egyik a kapitalizmussal, a másik pedig az autokráciával, ugye Magyarország kapcsán, és érdekelne, hogy elvileg úgy tűnik egy ilyen autokrácia-kapitalizmus viszonyban, hogy ez egy politika által dominált gazdaság, erre utalt az első válaszában is. Milyen ez a viszony? Tehát szükségszerű-e az, hogy egy autokrácia, mint amilyen az Orbán rendszer, ennyire durván és erőszakosan avatkozik be a gazdaságpolitikába, a gazdaság működésébe, vagy pedig elképzelhető elméletileg az, hogy egy ilyen virtigli autokrácia megfér békés, közvetett piaci szabályozással a kapitalizmussal. Szóval, hogy szükségszerű-e, hogy ennyire durván beleavatkozzon a gazdaságba?
Ez egy elég nehéz kérdés. A közgazdaságtan 150 éve tanulmányoz azt a kérdést, hogy egyfelől van az állam, ami egy naív, ideális esetben semleges, és csak olyan lépést tesz, amiben valahogy a közérdeket képviselő, és a másik oldalon van a gazdaság. Na most a kettő között elkerülhetetlenek a kapcsolatok, hiszen az állam adót vet ki, az állam megrendelő, ha másra nem, akkor a hadseregre, meg a biztonsági szervekre, de meg az államigazgatás fenntartására is. Tehát egy nagy piaci szereplő is. Mindenütt a világon, minden korszakban, a kapitalizmus minden korszakában bizonyos dolgok, vagy állam alatt nem csak a központi állam értendő, hanem a helyi local government, a helyi kormányzást is mindenki az állam részének tekint. Hát ezek is megrendelő. Tehát ezek valamilyen kapcsolat van, és ahol kapcsolat van, ott csurlódás is van. Na most ez a berendezkedés, ami nálunk van, az ahhoz vezet, hogy sokkal többet és erősebben, vagy keményebben avatkozik be. Én most egyelőre egy valamit emelnék ki, mert nem akarok nagyon elnyújtani a nagyon komplikált kérdésre a választ, hogy részrehajló. Előbb említettem, hogy ideális esetben azt hiszik, hogy az állam lehet semleges. Ez azonban egy nagyon részrehajló állam. És két szempont alapján részrehajló. Az egyik, hogy az ideológiája, és főleg a retorikája egy nacionalista ideológia, és ezért vállalja is azt nyilvánosság előtt, hogy ő a magyar tulajdont előnyben részesíti az idegen tulajdonnal szemben. Ez megint nem új jelenség, nem az egyedüli. Nem csak autokráciák élnek ezzel, hanem ennél szélsőségesebb diktatúrák is a nacionalizmus jegyében jönnek létre, és részrehajlóak azzal szemben, amit ők idegennek minősítenek. Igen, ám, de van itt egy második kritérium, amit a pesti nyelvet átvéve azt mondanám, a Fidesz közeliség.
Haveri kapitalizmus.
Fidesz közelie, vagy haveri, de nem okvetlenül haveri, hanem üzleti vagy politikai. Tehát esetleg a Fidesz közeli embert nem is ismeri. Vagy nem is tudja, hogy mik a nézetei, vagy a személyisége milyen. Az a lényeg, hogy jól tud-e kollaborálni, vagy akar-e kollaborálni a kormánya. És akkor háttérbe szorul hirtelen az, hogy magyar vagy külföldi. Ha egy multi úgynevezett stratégiai megállapodás kíván kötni a kormánnyal, akkor elfelejtődik az, hogy ő multi és idegen, mert előnye van a szóba forgó multinak a kormánnyal való kapcsolatból, és nyilvánvalóan valami előnye van a kormánynak. De mondjuk a legeklatánsabb példa erre, amiről mindenki beszél, az Magyarország kapcsolata a Putyin gazdasággal. Most nem, ez sok ága van, politikai kapcsolat, stb. De most maradjunk csak ennél, mert a gazdaságra kérdezett rá. Egy olyan ügylet, mind a paksi erőmű, hát benne van az egész ügyletnek a nyilvános részében is, hogy ezt idegen tőkével, idegen hitellel, idegen szakemberek közreműködésével végzik. Egyszerre csak nem az a fontos, hogy színmagyar legyen, és piros-fehér-zöldet lehessen ráfesteni, hanem az idegen is elfogadható, ha az uralkodó csoportnak előnye van velem.
Azt mondtam, és most egy kicsit egy kérdés erejéig térjünk vissza a politikai megállapításokra, hogy abban szinte minden bejött, és szokták mondani, hogy már a számvetés is látnok ilyen megjelölte azt, hogy merrefele megy a rendszer politikai értelemben. Volt-e olyan, ami a politikai fejlődésben az elmúlt 7 évben meglepte önt? Mert azt mondta, hogy mindenre lehetett számítani, tehát hogy ez benne volt a rendszerben, tehát pontosan ki lehetett következtetni, hogy hogyan fogja megszüntetni a hatalmak szétválasztását, a fékek és egyensúlyoknak a rendszerét, de volt ebben a történetben, ami Magyarországon lezajlott, az ön számára meglepő?
Maga a lépések tartalma, vagy a hatalom szemszögéből a racionália, hogy miért teszi a lépést, az előre látható volt. Az angol irodalom használja ezt a kifejezést, hogy predictable. Magyarul ez után lehet csak lefordítani. Előre látható, vagy megjósolható. Azonban, amit nem lehetett előre látni, az a sebesség. Tehát itt záporoztak a lépések. Azt hiszem, hogy az első 4-5-6 évben a sebesség még nagyobb volt, mint az elején, mint valaki tudja, hogy most nem teszem meg, akkor esetleg később már késő lesz, most kell megtennem, mert akkor már irreverzibilissé válik. Iszonyatos sebességgel mentek. A parlament úgy működött, mint egy törvénygyár. Már kiépítették a intézményi feltételeit annak, hogy a parlament elé ne kelljen hosszan annyira időben odavinni a törvényt, a javaslatot, hogy az bizottságok megrágják, és betűről betűre szőrözve megnézzék, hogy minden rendben van, hogy az ellenzék rámutathasson, hogy mi minden baja van, meg nyilvánosságra hozhatja. Én hosszabb időt töltöttem Amerikába, és figyeltem azt, hogy a kongresszus és a szenátus hogy működik. Hát törvényeken hónapokon át dolgoznak, és nem könnyű átvinni egy elnöknek. Még amikor a kongresszus és a szenátus többsége az elnökkel azonos párthoz tartozik, akkor se. Mert a saját pártjából átpártolhatnak az ellenzéki párthoz, mert mindig nem lehet egy bizottságban egy legyintéssel átengedni, nem lehet azt mondani, hogy levesszük a napirendről. Tehát az üteme, ez meglepett. Éppen annak a kapcsán, hogy ez nem szokás ilyen gyorsan. Tulajdonképpen a magyar törvények is előírnak egy törvény előkészítési eljárást, ahol ezt a törvényt...
Hát amit ki tudnak kerülni azzal, hogy egyéni képviselők nyújtják be a
törvényjavaslatokat. Meg sürgősségnek nevezik. Na most a másik dolog, ami meglepett, hogy ennyire erőtlen lesz az ellenállás. Az világos volt a 2010-es választáskor, többször az első cikkre hivatkozott, hogy azért jött létre a kétharmados többség ilyen könnyen, mert a ellenzék főerői összeomlottak. Szószoros értelemben összeomlottak. Tehát ez már magában azt foglalja azt, hogy az ellenállás gyenge lesz. De hogy ennyire gyenge lesz, és nem csak a parlamenti, hanem a parlamenten kívüli erőknek az ellenállása, hogy évekig tart, amíg egyáltalán megint normálisan elkezdenek lélegzeni, és hozzálátnak a feladatai. Ezt nem látni.
Erre majd a műsor, vagy a beszélgetés második részében egy kérdés erejéig még szeretnék visszatérni. Most viszont 9 óra 29 perc van, egy újabb kérdéshez már nem fognánk neki. Jöjjenek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést az Orbán rendszer jellegzetességeiről. Kornai János akadémikussal, ő a mai reggeli személy.
Reggeli személy.
A reggeli személy Kornai János professzor, közgazdász akadémikus, és a beszélgetés apropója a legújabb tanulmánykötete, amelyben bemutatja, hogyan változott demokráciából autokráciává az elmúlt 7 év alatt Magyarország, az Orbán rendszerről van szó. Folytassuk a beszélgetést egy bizonyára hallgatóinkat is nagyon sokakat érintő kérdéssel. Amikor a rendszer berendezkedett 2010-12 tájékán, nagyon sokakat foglalkoztatott az, hogy ezzel az unortodox gazdaságpolitikával meddig juthatnak el. És komoly közgazdászok is tettek olyan kijelentést, hogy középtávon ez fenntarthatatlan. Mindenki arra számított, hogy össze fog omlani a rendszer. Aztán ez nem történt meg. Rosszul gondolkodtunk rajta, vagy menet közben tudott a rendszer korrigálni, szóval miért nem omlott össze ez az alapvetően rosszul működő gazdaság?
Tudom, hogy ez egy elég elterjedt nézet volt, és nekem több olyan barátom van, akik nagyon erősen politizálnak bizonyos erős aktivitással, és többeknek is az volt a véleménye, hogy ez nem tartható, még nyilatkoztak is ilyen szellemben. És én mindig vitában voltam velük, és azt mondtam, hogy szerintem nem fog összeomlani. És tulajdonképpen ahhoz, hogy erről jól beszélgethessünk, vagy beszélnünk kell arra, hogy mi az, hogy összeomlás, és annak az ellentéte az a működőképesség. Ez egy fontos fogalom, és saját munkáimban nagyon fontos szerepet játszott már a szocialista rendszer tanulmányozása közben. Arról is azt mondták többen, hogy majd egy gazdasági összeomlás vett neki véget, és nem az vetett véget. Na most a működő képesség ez egy nagyon minimális fogalom. Tehát az nagyon keveset foglal magában. Az azt jelenti, hogy jár a villamos. Meg az, hogy az óvónő bemegy a óvodába, és foglalkozik a kisgyerekekkel, a lakatos pedig zárakat szerel. Ezt megteszik akkor, hogyha minimális gazdasági ösztönzés megvan erre, tehát abból kell élnie, hogy óvónő vagy lakatos. A másik az, hogy tulajdonképpen a munkájával mindenki azonosul. A óvónő nem is tudja másképp elképzelni az életét, mint hogy óvónő legyen, ezért megcsinálja a dolgát, és akkor egy aránylag rendesen megcsinálja, ha csak tudja. Benne van a... Tehát működni tud.
Egy rossz rendszer is.
A kérdés csak az, hogy mennyire hatékonyan működik, És az alacsony hatékonyság az nem egy összeomlasztó tényező. Az egy súlyos veszteség, ami azt jelenti, hogy egy rossz, alacsony pályára kerül az ország. Esetleg vesztegel, vagy nagyon lassan nő, hogyha a sebességet nem úgy számítjuk, hogy egy üzleti ciklusnak a fellendülő ágában nézzük a 3-4%-ot, ez teljesen szokásos, az nem egy komoly teljesítmény. Minden üzleti ciklus végén Magyarország inkább elkésett állapotban van ebben a fellendülő szakaszban. A 10-20 évre kell nézni a növekedési ütemet, vagy 30 évre. Ennek a jelenleg 2010-ben kezdődő rendszernek a ilyen szempontból a gazdasági teljesítményét, ennek a mérésére szükséges alkalom már az én életemben nem is lesz. Az ön életében még igen, felkezdő úr. Valamikor 2030-ban, 40-ben lehet foglalkozni arról, hogy milyen volt az átlagos növekedési üteme. És ez elmarad azokhoz képest, amilyen az ország potenciálja. És ez a dolog lényege, meg nem lesz eléggé újítóképes. Tehát a hosszú távra rosszul teljesítés nem az, hogy összeomlik. Összeomlás más okok miatt van. Ha van rá időnk, én elmondok néhány példát az összeomlásokra.
Parancsolja, hát ha megkapjuk a mintát, hogy hogyan fog összeomlani az Orbán.
Nem kapunk mintát, mert
majd jó,
elmondom először, hogy mire gondolok. Arra gondolok, hogy először, hogy itt most egy csomagba kezelem az autokráciákat és a diktatúrákat. Mondjuk itt van, sokszor emlegetik, mint előzményt a Horthy rendszer. A Horthy rendszer egy jellegzetes autokrácia volt, nem gazdasági okok miatt csapott át diktatúrába, hanem nyilas pucs eredményeképpen, amit a németek támogattak, és a nyilas uralomnak pedig a háború vetett véget, az, hogy elfoglalták Magyarországot a szovjet csapatok. Nem egy olyan élmény, ami ne okozott volna az egész lakosságnak egy óriási traumát. Ez véget vetett az autokráciának és a diktatúrának. Ugorjunk egy nagyot az időn, mert együtt szokták emlegetni ugyancsak előzményként a Kádár rendszert. A Kádár rendszer nem omlott össze gazdaságilag. Rossz állapotba fejeződött a gazdaság, mert egyfelől nagyon el volt adósodva, másrészt nem nőtt rendesen, de még tovább viszkélhetett volna. Elég sok ilyen szociálisan kedvező rendszabály született alatt talán az ország erőfelés forrásain túlmenően. Azért omlott össze, amiért a többi kelet-európai ország mindegyik a maga módján, mert a Gorbacsov kijelentette, a Szovjetunió kijelentette, hogyha baj van, ne számítsanak arra, hogy a szovjet tankok beavatkoznak. És saját ereje nem volt, politikai ereje nem volt ott. Tehát de a folyamat, ami lezajlott, nem összeomlásszerű volt, hanem egy aránylag békés átmenet, aminek az elején egy kiegyezés volt a leköszönő politikai erő és a politikai hatalmat átvevő erők között, kerekasztal tárgyalása. Most 4 vagy 5 autokrácia véget, és hogyan végződött Franco diktatúrája, meg átszelidült autokráciával, majd átcsatlakozott az Európai Unióhoz, elég szerintem. De lehet beszélni Chávezről, Peronról, amire kell lukadni, hogy erre nincs szabály.
Értem.
Tehát semmi nem tart örökké, ez biztos. Még ennél nagyobb uralmak is. Arra nem lehet megbízható prognózis adni szerintem, hogy mikor, és hogyan? Erre csak is, erre a két kis kérdésre, ami mindannyiunkat izgat, és aztán biztos vannak, akik azt mondják, hogy ők tudják, hogy mikor, és ők tudják, hogy hogyan. Én próbáltam ezt hosszan tanulmányozni, és arra lukadtam ki, hogy nem tudom.
Van egy másik kérdés, ami közkeletűen úgy fogalmazódik meg, hogy jó, persze látjuk, hogy olyan, mintha ez demokrácia lenne, de hát a demokrácia az csak paraván, és valójában ez egy autokrácia. A másik ilyen érzete az embernek, hogy jó, ez egy kapitalizmus, de azért látjuk, hogy leginkább arról szól a hatalman révőknek, hogy minél jobban teletömjék a zsebüket. És ennek vannak nagyon színvonalas megfogalmazásai is. Például Tamás Gáspár Miklós azt mondja, hogy szemben az ön állításával, ami szerint ennek a rendszernek, az Orbán rendszernek a lényege a centralizáció, ő úgy látja, hogy pont ellenkezőleg a lényege az, hogy különböző állami funkciókat az állam segítségével kiszerveznek az állami fennhatóság alól, nézzük meg, hogy mi történt a sajtóval, nézzük meg, mi történik az ágazatokkal, tehát hogy egyre több dolog, vagyontárgy, hatalom és jog jut magánkezekbe az állam segítségével, Fidesz közeli kezekbe. Ez egy másfajta nézőpont. Ön mit gondol erről, hogy lehet-e a centralizációnak az értelme az az, hogy leépítse az államot, és hogy kivonja az állam fennhatóság alól az állam alá tartozókat?
Először kérem, hogy tekintsen el attól, hogy név szerint vitatkozzak, mert az a több évtizede írok mindenfélét, sok kritikát kaptam, sok egyet nem érti, sokan egyet értettek az írásaimmal, és írásba kifejezték, sokan nem, és az a gyakorlatom, nem is mondhatom azt, hogy el van, az a gyakorlatom, hogy tényleg egy vagy két kivétele, ezekre nem reagáltam. Amit ebből el tudtam fogadni, azt a következő munkámban érvényesítettem, és akkor hivatkoztam arra, hogy kiadta a gondolatot, amit... Tehát noha tudom, hogy hallgatók, meg olvasók mindig szeretik a név szerint vitatkozik A és B egymással, de ebben nem...
Értem.
De maga az a kérdéshez szívesen hozzászok. Egyébként ön már érintett egy korábbi kérdésben az állam és a piacgazdaság viszonyát. Én egy másik nemrég tartott beszélgetésben azt a hasonlatot hoztam fel, hogy az állam és a piacgazdaság együttélése az olyan, mint egy házasság. És hát még a legjobb házasságban is vannak surlódások, de azért van olyan, hogy jó házasság. Na most a Orbán rezsim együttélése a kapitalista piacgazdasággal az egy rossz házasság, ami súlyos konfliktusokkal.
Bántalmazó házasság.
Igen, egy olyan házasság, ahol az egyik fél, hát úgyis ilyen macsó sugalmazása van a retorikának, legyen a államhatalom a férfi ebben a házasságban, vagy a férj, és a piacgazdaság legyen a nő. Na most ebben a speciális házasságban olyan van, hogy a férfi az dominálni akarja azt a viszonyt, dominálni akar ebben a viszonyban. Még háztartási kellékeket, a sodrófát, vagy a partvisnyelet is kiszedi a háztartás kellékei közül, mert felhasználható arra, hogy jól megverje azt, aki ellenáll a szavainak, ismeretes ilyen.
Igen.
Házasság. Na most a metaforáról áttérve a valóságra. Ebben a viszonylatban a államhatalom, vagy a döntő politikai erő, az többféle eszközt használ fel. Felhasználja az általuk már meghódított jogrendszer annak a formában, hogy ha úgy akarja, akkor egy törvényt hoz valamire. Egy törvényt hoz arra, hogy valamit megtiltson, vagy egy törvényt hoz arra, hogy egy korábbi törvény alól kivételt tegyen. Tehát megtartotta a klasszikus állami eszközöket, csak a maga céljaira, hatalmi céljaira használja fel. Nem maga van alárendelve a törvénynek, hanem ő csináljunk egy törvényt, mondja a miniszterelnök, ugye hiszem egy ilyen beszélgetés volt a főpolgármesternek.
Igen.
Ha kell, akkor csinálunk egy ilyen törvényt, valahogy ez. Ezt teljesen joggal mondtam, szóval okkal mondtam, mert ez megvalósítható a mai Magyarországon. Tehát szó sincs arról, hogy az államhatalom a klasszikus állami eszközökről lemondott volna. Másfelől belép a magángazdaságba, de nem kisebb részben úgy, hogy államosít, tehát hogy állami tulajdonba vesz. Ezzel is folytak próbálkozások, és én mindig az állam részének tekintem a lokális állami igazgatást is. Azt hiszem, pécsi erő, valamelyik...
Ott víziközmű.
De nem ez a fő... Ezzel kísérleteztek, de nem ez a legkényelmesebb. A legkényelmesebb egy Fidesz közeli cégre hagyatkozni, annak egy ilyen garantáltan lojális Fidesz közeli célra, és az a piacgazdaság törvényei szerint megvesz azt, amit meg akar venni, és ezzel terjeszkedik indirekte a hatalom. Na most ezek a Fidesz közeli cégek, ezek engedelmesek. Attól Fidesz közeli. Az, hogy az engedelmesség ott született, hogy mi a deal, minden alapon van a lojalitás, valószínűleg esetenként nem azonos, sokféleképpen lehet a kliens lojalitását megtenni. A szóhasználatban én nem az outsourcingot, a kiszervezést használom, hanem ez ugyanaz a központosítás, ugyanaz a központból vásárolják meg, vagy utasítják a Fidesz közeli céget, hogy vedd meg
ezt, vagy vedd meg
például ezt. Vedd meg a Népszabadság mögött álló médiacéget, és akkor nem kell nekem klasszikus jogi eszközökkel betiltani a Népszabadságot, hanem a magam tulajdon jogán, és ez minden kapitalizmus elismeri a tulajdonosnak ezt a jogát, egyszerűen úgy dönt, hogy ez nem életképes, és ezért nem működteti tovább. Tehát én ebben azt látom, hogy egy központból vezérelt államhatalom azt fel tudja használni a kapitalizmus, adta lehetőséget.
5 percig maradt, professzor úr, egy kérdés. Sokan válták azt, hogy az Orbán rendszer olyan társadalmi feszültségeket generál, ami a társadalmi feszültségek maguk a rendszer gyengíteni fogják. És ez visszatér egy másik kérdéshez, autokrácia és gazdaság viszonyához. Azt szokták mondani, hogy a középosztályi társadalmak hoznak létre stabil demokráciákat, és az autokráciák pedig jellemzően ott jönnek létre, ahol nagyon nagyok a vagyoni különbségek, és nagyon nagyok a társadalmi különbségek. Hogyha ez így van, akkor logikailag az feltételezhető, hogy egy autokrácia abban érdekelt, hogy ezek a vagyoni különbségek fönnmaradjanak. Tehát, hogy érdekelt például a szegénység fönntartásában és az általa kivételezett gazdaságilag is helyzetbe hozott középosztály vagy gazdag rétegnek, a politikailag aktív gazdag rétegnek az erősítésében. Ez a logikai okfejtés ön szerint megáll?
Azt hiszem, hogy alapjában véve igen. Azt hiszem, hogy az érdekeltség elsősorban abban van, hogy arra a rétegre, amire politikailag támaszkodik, annak nem akar ártani, sőt, annak használni akar. Én nem mondanám alkalmaznám azt a marxista megközelítést, hogy ő egyszerűen ennek a rétegnek a politikai ügynöke, hogy ő a politikai lakája a gazdag burzsáziának, hiszen ennek a politikai burzsáziának, ennek a gazdasági burzsáziának a leglátható része az éppen a kormánynak a teremtménye, a kreatúrája. Tehát a képlet megfordítódik ehhez a politikus, mint egy osztály képviselője. De az biztos, hogy előbb már felhoztuk a Horthy autokrácia példáját, eszébe nem jutott földreformot csinálni, pedig égető lett volna földreform, és sok szó esett róla, és a népírók agitáltak mellette. De hát ez volt az a réteg, amelyik rettentő aktívan támogatta Horthyt, és az egyik réteg, amit védeni akarta, az érdekeit védeni akarta.
Magyarán ne csodálkozunk, hogyha úgy ítéljük meg, hogy nem zavarja eléggé a hatalmat az, hogy mennyi személy
van
Magyarországon.
Nem csak, hogy nem zavarja, hanem arra kell számítani, hogy a szegényebb rétegeket azért olyan szinten akarja érdeke tartani, sőt esetleg helyzetén javítani, hogy abból lázongás ne legyen. Tehát egyébként a történeti tapasztalat az, hogy nem a nyugdíjasok szoktak föllázadni, és a hontalanokból készül a százezres menet, hanem fiatal emberekből, diákokból, meg ilyenek szoktak tüntetéseket szedni. Tehát nem lehet számítani egy redistributív irányba tett lépésekre. Ez kiszámítható abból, amilyen a rendszernek a természet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Lejárt sajnos az időnk, pedig annyi kérdésem lenne még. Azt tudom, mert a Lángtékában felköszöntötték, hogy nem sokára 90 éves lesz, úgyhogy a hallgatók nevében mi is sok jó egészséget kívánunk önnek, és még egy kérdés, személyes kérdést engedjen meg, hogy dolgozik most valamin, és hogyha igen, akkor min?
Igen, dolgozom valamin, nincs benne titok, de nem szeretek ilyen végleges címeket közölni, cikken dolgozom, és nem folyóirat tanulmányon, és nem könyvön, nem mernék már könyvnek neki kezdeni. És ami nagyon érdekel, az éppen a demokrácia és a növekedés, a gazdaság összefüggése, meg hogy van ez egy nem demokratikus rendszer.
Várjuk a további írásokat. Kornay János professzor úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek köszönöm a figyelmet, idáig tartott a Reggeli Gyors, a stáb nevében is búcsúzik a műsorvezető, Piko Andrást hallották. Legyen kellemes a napjuk, viszont hallásra!